Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist április 3-án szerdán. A mai műsor első részében arról beszélünk, hogy lökést adhat-e a globális rekreációs célú cannabis piacnak, hogy Németországban április 1-ével legalizálták a marihuána kikapcsolódási célú használatát.
Ez az egész német sztori, a német legalizálás esetleg adhat egy lökést akár az amerikai legalizációs hullámnak is, és sok befektető, illetve a jelenleg a piac eléggé afelé mozdul el, hogy akár lehet valami cselekvés. Ebben az irányban, ugyanis ugye az említett részvények, ugye ez a 7 részvény elég komolyat tudott rallizni, így azóta, hogy a köztudatba került, hogy német legalizálás lesz.
A témával kapcsolatban Mohos Kristóf, a Portfolio részvény rovatának elemzője lesz a vendégünk. Az adás második részében azzal foglalkozunk, hogy néhány hazai befektetési alapnak olyan jól indult az idei év, hogy mindössze 3 hónap alatt lenyomták az állampapírok egész éves hozamát. Erről Árgyelen Ágnest, lapunk pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 3-án. Április 1-én legalizálták a rekreációs célú marihuána fogyasztást Németországban. Ez újra visszahelyezte a reflektorfényt a legális cannabis iparágra, aminek a központja viszont nem Európában, hanem az Egyesült Államokban van. A témával kapcsolatban itt van velünk Mohos Kristóf, a Portfolio részvényrovatának elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük egy kicsit globálisabb kontextusban. Hogy néz ki jelenleg a legális cannabis piac, és mekkora növekedési potenciál van ezelőtt a szektor előtt?
Hát így alapvetően azt érdemes tudni erről a térről, hogy ez egy nagyon koncentrált, így földrajzi értelemben véve nagyon szűk terület, aminek, ahogy te is említetted, gyakorlatilag az oroszlán része az amerikai kontinensen, egész pontosan az észak-amerikai kontinensen valósul meg, ugye a rekreációs, illetve az orvosi célú cannabis termesztés, fogyasztás, értékesítés is. Hogyha a teljes piacot nézzük, akkor nagyjából az USA olyan 56-60%-át teszik ilyennek a térnek, illetve hogyha még ide vesszük Kanadát is, akkor több mint 70%-ról beszélünk, ami pedig talán fontosabb, ugye ez a célzottan a rekreációs célú cannabis fogyasztása, tehát hogy nem az orvosi, itt viszont több mint 90%-os arányban szerepelteti magát összesen az USA és Kanada, ugye Kanada kb. 12%, a maradék 70 fölötti az USA, és hát a fennmaradó 10%-on osztozik néhány ország, itt Spanyolországra, Hollandiára, Dél-Afrikára lehet többek között gondolni, szóval alapvetően tényleg egy nagyon szűk piacról lehet beszélni, és egy kicsit így a számokról is mondjunk pár szót, így helyezzük el a történetet. Ugye alapvetően az USA-nak a rekreációs célú cannabis fogyasztása van a központban, ugyanis az összes elemző szerint ez a terület lehet a növekedés motorja az elkövetkező években, évtizedekben, és hát itt jelenleg, tehát 2024-ben egy körülbelül valamivel kevesebb, mint 40 milliárd dolláros piacról beszélünk, ilyen 38 milliárdról, és több elemző is leginkább ilyen 60 milliárd dollárra, 58 milliárd dollárra teszi a piac várható méretét 2028-ban. Ugye ez az éves átlagos növekedési ütem tekintetében ez egy 14%-ot jelent. Ez összességében elég jónak mondható, tehát egy alapvetően egy dinamikusan fejlődő, még nagyon fiatal iparágról beszélünk, ugye a cannabis szektor esetében. Ugye, ami meg nem az amerikai, vagy hát a nem amerikai piacot illeti, itt még nagyobb százalékos növekedésre lehet számítani az elkövetkező 4-5 évben, legalábbis a legfrissebb projekciók szerint, kb. 24% az átlagos növekedés, ami nem az USA-ban fog megvalósulni, így összességében nagyon jó kilátásokkal rendelkező piacról van szó. Nyilvánvalóan a legnagyobb kérdés, meg ami tényleg felgyújthatja a tüzet ez alatt az egész sztori alatt, hogyha lehet így mondani, meg hát a médiában is nagyobb köröket futhat, hogyha esetleg egy állami szintű legalizálási hullám indul el az USA-ban.
Erről kérdezzenek egy kicsit később, de előbb még arról beszéljünk, hogy milyen gazdasági előnyökkel járhat egy országban a marihuánának a rekreációs célú legalizálása. Ugye azért a politikai vitákat ezzel kapcsolatban, társadalmi vitákat, azokat ismerjük.
Igen, talán érdemes célzottan az USA-ról beszélni, ugyanis az előbb jeleztem, rendkívüli mértékben USA központú piacról van szó, és hát azt lehet tudni, hogy az elmúlt években már több államban is egyre inkább aktuálisabb lett ez a téma, és egyre több államban legalizálták a cannabis rekreációs célú fogyasztását, és hát ugye ezzel párhuzamosan a lobby tevékenység is egyre erősebb lett abban a tekintetben, hogy legyen egy szélesebb körű legalizációs hullám is. Egyébként itt a különböző pénzintézetek és a dohány és alkoholgyártó társaságok is beszálltak ebbe ebbe a kommunikációba. Hát többfajta gazdasági előnnyel is járhat, ugye ezeknek a lobbistáknak az érvelése szerint a cannabisnak az országos szintű legalizálása. Itt ugye például talán a legkézenfekvőbb az adóbevételeknek az érkezése lehet, ugyanis az talán nem nagy titok, hogy alapvetően egy rendkívül nagy fekete piacról beszélhetünk, egészen addig, amíg államok között ugye nem lehet legálisan szállítani, illetve értékesíteni kannabiszt, de ennek ellenére még ez így történik, és elég komoly milliárdos tételű adóbevételektől veszik így el gyakorlatilag, illetve ezekhez nem jut hozzá az amerikai költségvetés. Néhány számot is tudok ezzel kapcsolatban mondani, ugye például 2019-et követően indult el egy ilyen komolyabb legalizációs hullám a különböző államoknál az USA-ban, akkor még olyan 1,7 milliárd dolláros kannabisz értékesítésből származó adóbevétel volt, míg tavaly ez körülbelül olyan 3,7 milliárd dollárra nőtt, tehát ez rögtön egy 2 milliárd dolláros plusz volt ebben a tekintetben. Ugye egyik fő elemző központ szerint 2025-ig, amennyiben most történne meg az országos szintű legalizálás, akkor akár 100 milliárd dollárnál is nagyobb szövetségi szintű adóbevételt jelenthetne ez az egész történet. És hát ugye vannak még kisebb, inkább csak idézőjelben kisebb, de tényleg jelentős gazdasági előnyök, amik még származhatnának ebből a történetből. Ugye az egyik az a munkahelyteremtés lenne, ugyanis így a kapcsolódó iparágaknál, ugye a marihuána termesztés, feldolgozás, értékesítés az egész értékláncon belül akár ilyen 1 millió új munkahelyet is tudna teremteni ez a gyakorlatilag most születő iparág, akár 2025-ig, tehát ugye egy éven belül. Illetve amiről még szerintem nagyon fontos beszélni, bár elsőre talán nem annyira egyértelmű, hogy ez a befektetési aspektus, ugyanis ahhoz képest, hogy milyen jó kilátásai vannak magának az iparnak, rendkívül kevés tőzsdéjegyzett cég van, aki ezzel a területtel foglalkozik, és így a befektetők sem igazán tudják kivenni a részüket ebből a növekedési sztoriból. Ugye az amerikai tőzsdéjegyzett vállalatok száma, akik értelmezhető piaci mérettel rendelkeznek, az rendkívül alacsony, ezzel foglalkoztam az elemzésemben is, viszont hogyha lenne egy ilyen rendszer szintű elfogadottság, akkor nyilván többen is tudnák magukat jegyezni az amerikai tőzsdén, ezzel nagyobb lenne a kereskedési volumen, nagyobb spotlightot kapnának, szóval hogy ez is egy megfontolandó sztori.
Hamarosan rátérnék a tőkepiaci aspektusra, de akkor tulajdonképpen az egész szektornak a felfutásához az, hogy következő ilyen nagy svungot kapjon, akkor ez a szövetségi szintű legalizálás lenne az út.
Igen, ez lenne a, hát nem azt mondom, hogy logikus lépés, de hogy ebbe az irányba kéne elvinni a kommunikációt, hogyha itt tényleg egy érdemi, ipari szintű fejlődésről szeretnénk beszélni, igen.
Térjünk rá arra, hogy lehet ezzel pénzt keresni, már hogyha valaki nem akar marihuánát termeszteni otthon, vagy ezt árulni illegálisan, akkor a tőkepiacokon keresztül így milyen konkrét sztorik voltak, vagy vannak, amikkel lehet így pénzhez jutni?
Hogy azt érdemes tudni, erre még biztosan sokan emlékeznek, hogy a 2020 közepe felé tört ki valahogy a koronavírus, és akkor kellett mindenkinek otthon maradnia, talán ez nem arról kell semmi újat, de hogy az ekkor tapasztalt frusztráció, ugye bezártságérzet, depresszió, nagyon egy ilyen népbetegségé alakult, tehát már ha addig nem volt az, ugye így a modern ember egyik legjelentősebb nehézségeként, és hát ebben az időben jött át gyakorlatilag a befektetői millióban, leginkább a kisbefektetők esetében, hogy hát igen, hogyha nő a depressziósok száma, akkor itt óriási szükség lesz ugye a nyugtató hatásáról is ismert kannabiszra, és hát akkor kezdjünk el azonnal kannabisszal foglalkozó vállalatokba fektetni, ja, hogy nagyon kevés van, és alapból nagyon alacsony volumen mellett, tehát ugye ez egy tökéletes táptalaja annak, hogy egy ilyen nagyon spekulatív sztori alakuljon ki az egész körül. Mint már mondtam, nagyon alacsony volumenre szabadultak rá gyakorlatilag a kis befektetők, és lett egyfajta ilyen gyakorlatilag mém részvény őrület, tehát tényleg így napról napra 10-20-30 százalékokat tudott szárnyalni egy-egy egyébként kisebb termesztőnek a részvénye. Mert egyébként én is részt vettem ebben az egész sztoriban, azért vágom ennyire részletesen, akár még a konkrét papírok nevét is, nagyon izgalmas sztori volt. De azóta ez egyébként egy kicsit már, illetve teljesen lecsengett, alapból a Covid bezártság is már elmúlt, illetve nem is volt az elmúlt hónapokban, hát most már években olyan túl sok fundamentális hír a szektorral kapcsolatban, ami a befektetőket ebbe az irányba vihette volna. És azért most így a német legalizáció apropóján gyakorlatilag leporoltam egy kicsit ezt a sztorit én is így házon belül, és utána néztem ugye a legnagyobb tőzsdén kereskedhető cégeknek. Hát szerintem az már nagyon beszédes, hogy mindössze 7 olyan vállalatot találtam, ami beleillhet egy értelmes befektetői portfólióba, ami azt jelenti, hogy amerikai tőzsdén kereskedett, és legalább 1 milliárd dolláros részvénypiaci súllyal rendelkező cégről van szó. Szóval valóban egy nagyon kis méretű piacról beszéltünk még a részvény részvénypiac esetén is.
A cikked, az elemzésed az megy az epizódjegyzetekbe, úgyhogy ott megtalálják a hallgatók azt, hogyha valaki ilyen irányba fejleszteni a portfólióját, akkor pontosan akármiben is gondolkodhatna. De térjünk még egy kicsit vissza Németországra. Itt mennyire sikerült a döntés mellé egy ilyen széles politikai támogatást nyernie a döntéshozóknak?
Hát így alapvetően azt el lehet mondani, hogy ez egy nagyon hosszú ideje, nagyon régóta elhúzódó jogi és politikai vita volt már. Hát én 2019-ből találtam az első erre vonatkozó parlamenti vitát, de valószínűleg akár még korábbról is ez már benne lehetett így a kollektív tudatban a német döntéshozóknál. És alapvetően a lakossági megítélése még kedvezőtlenebb az egész sztorinak, mint az USA-ban. De egyébként ezt talán még oda érdemes elmondani, hogy ugye mi befolyásolhatja így negatívan mondjuk az amerikai legalizálást, ott az egyik ez a rendkívüli megosztottság, így a lakosság területén belül ugyanis több államban is szavaztak az ellen konkrétan, hogy szövetségi legalizálás létrejön. Na most hát be is zárom a zárójelet, de hogy a németeknél még nagyobb a megosztottság, ugye az ilyen hivatalosabbnak tekinthető közvéleménykutatások alapján ilyen 50-50% arányban gondolta a lakosság, hogy ez egy jó ötlet lesz, vagy nem lesz jó ötlet. Szóval alapvetően olyan rendkívül egyirányú elfogadottságot nem lehet mondani így se a német közvélemény, se a német politika irányából. Alapvetően ugye az volt a logika mögött, hogy megvalósuljon ez az egész legalizálás, amit egyébként már az USA tekintetében is mondtam, hogy a fekete piac az úgy amúgy is működik így alapvetően, és így csak még ellenőrizetlenebb, talán még veszélyesebb szerek tudnak cirkulálódni a rendszerben, illetve ugye a fiatalok is így hozzá tudnak jutni, és hogyha szabályozzák ezt az egész sztorit, akkor ugye az adóbevételek mellett eztán egy szabályozottabb és biztonságosabb keretek között tud működni. Ez volt ugye a pozitív érvelés, de azért voltak elég hangzatos ellenvélemények, elsősorban ugye a konzervatív irányból. Több politikus ugye a szervezetbűnözésnek a gazdaság ösztönző csomagját említette, hogy gyakorlatilag így is el lehetne nevezni ezt az egész történetet. Szóval röviden válaszolva a kérdésre, nem volt egyértelmű irány, elég nagy megosztottság volt a németek felől ez irányban.
Hogyha teljes piacot valahogy zonzásítva szeretnénk kezelni, akkor elmondható-e azt, hogy ez nem egy túl nagy piac, de potenciálisan nagy növekedés előtt is állhat.
Tulajdonképpen erről van szó, meg ez az egész német sztori, a német legalizálás esetleg adhat egy lökést akár az amerikai legalizációs hullámnak is, és sok befektető, illetve a jelenleg a piac eléggé afelé mozdul el, hogy akár lehet valami cselekmény ebben az irányban, ugyanis ugye az említett részvények, ugye ez a 7 részvény elég komolyat tudott rallizni, így azóta, hogy a köztudatba került, hogy német legalizálás lesz. És igen, hogyha valóban megvalósulna ez a szövetségi szintű engedélyeztetés, akkor tudna ismét berobbanni ez a cannabis sztori. Hát én azt tudom mondani, hogy leporoltuk a sztorit, és várjuk a fejleményeket, és kíváncsian tekintünk a jövőbe.
Ezt beköszönjük, hogy segítettél ezt az egész szektort elhelyezni a térképre. Az elmúlt percekben Mohos Kristóf a portfólió részvényrovatának elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszi a lehetőséget, sziasztok!
Olyan jól indult az év eleje több magyar befektetési alap számára, hogy 3 hónap alatt lenyomták a legtöbb hazai államkötvény egész éves hozamát. A témával kapcsolatban itt van velünk Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjük ott, hogyha a globális pénz- és tőkepiacokat nézzük, akkor milyen dinamikák érvényesülnek eddig idén?
Ugye tavaly nagyon jó évet zártak a tőkepiacok, ugye a részvénypiacok, részvényindexek is új csúcsokra mentek, és ezek után sokan azt várták volna, hogy azért idén lesz egy korrekció az év elején, ez nem jött össze, tehát továbbra is azt látjuk, hogy csúcsokat döntenek mind a fejlett piaci részvényindexek, mind a fejlődő indexek is, tehát egy nagyon szép folyamat zajlik még mindig a piacokon. Nyilván mondjuk a másik oldalról érdemes azt is kiemelni, hogy a kötvénypiaci hozamok azért elkezdtek emelkedni, ezt egyébként sokan várták, ez egy kicsit árnyalja a képet, de a tőzsdék oldaláról egyelőre szép és pozitív a kép.
És ez hogy csapódott le a hazai befektetési alapok hozama szempontjából? Mik voltak idén az eddigi legjobban teljesítő alapok?
A jó tőkepiaci környezet az pozitívan hat a hazai befektetési alapoknak az első negyedéves hozamára is. Külön érdemes itt kiemelni az abszolút hozamú alapok kategóriáját, illetve a részvény alapokét, mert ez volt az a két kategória, ami a legjobban teljesített az első 3 hónapban. Hogyha megnézzük a top 15-ös listát, tehát azokat az alapokat, amik a legjobb 15 hozamot hozták ebben a vizsgált időtávban, akkor gyakorlatilag csak ebből a két kategóriából találunk benne alapokat, és az is sok mindent elmond az idei hozamokról, az idei évelei hozamokról, hogy a legjobb 15 alap közé gyakorlatilag 13% alatti hozzámmal nem lehetett bekerülni.
És mik voltak az idén legkevésbé jól teljesítő alapok?
Egyébként érdemes csak ránézni a legnagyobb vagyonkezelő alapoknak a listájára, mert pont ott lehet látni, hogy míg tavaly ott azért bőven ilyen 15% feletti hozamokat látunk éves szinten, addig most a nagy alapok rendre ilyen 2% körüli 3 havi hozamokat tudnak produkálni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez lesz majd az egész éves teljesítményünk, de azért elég jó indikáció arra nézve, hogy mi várható idén, és az is érdekes, ugye, hogy ezek az alapok azok főként ugye kötvényalapok, pénzpiaci alapok, vagy ingatlan alapok, és pont ezeknél látunk most egy kisebb visszarendeződést a teljesítményekben. Ugye pont tavaly volt egy nagyon jó szériája a kötvényalapoknak, nem csak a hozamok tekintetében, ugye, hanem abban is, hogy nagyon sok pénz áramlott be ezekbe az alapokba, és az idei évelei hozamemelkedés az pont ugye negatívan hatott a kötvényalapoknak a teljesítményére, hiszen ugye, hogyha emelkednek a hozamok a világban, akkor ugye az árfolyamra az negatív hatással van, és ugye ezért van az, hogy csökkennek ilyenkor a kötvényalapoknak a hozamai. Az más kérdés, hogy mit fog majd hozni az év hátralevő része, mert azért a befektetők egy része, meg elemzők egy része azt várja, hogy azért ez a hozam emelkedéshez normalizálódni fog, és hogyha a felelpiacokon is, tehát Amerikában meg Európában is elkezdenek majd csökkenni az alapkamatok, akkor lehet, hogy beindul majd egy hozam csökkenés, és ez pedig megint csak előrébb teheti majd a versenyben a kötvényalapokat.
Térjünk vissza egy kicsit még Magyarországra, ugye hamarosan több jogszabályi változás is életbe lép a befektetési alapoknál. Ezek mennyire forgathatják fel a piacot idén? Ugye ez sok alap számára, ahogy mondtad, egy kifejezetten jól kezdődő év volt.
Így van, ugye majd júliusban fog életbe lépni egy új szabályozás itthon, ez a befektetési alapoknak az újra kategorizálását érinti, és majd szeptember 1-től kell ennek megfelelnie a piacnak. Itt a hozamok tekintetében én nem várok egy nagyon nagy átrendeződést, mert nem lesznek olyan nagy holderejűek ezek a változások, tehát a kötvényalapokra nézve például nem lesznek nagy változások, itt inkább a részvényalapoknál lesz egy kisebb átsúlyozásra szükség, mert hogy ugye itt vannak előírások az állampapírtartásra vonatkozóan, ott lehet, hogy egy-egy valamennyivel vissza fog esni majd a teljesítmény, de nyilván az a kérdés, hogy majd ezt a szolgáltatók hogy fogják megugorni, és milyen egyéb termékeket fognak piacra dobni.
Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, ugye írtad egy elemzést is a témában, ez megy az epizód jegyzetekbe, úgyhogy aki a konkrét alapoknak az idei eddigi teljesítményére kíváncsi, annak javasoljuk, hogy kattintsa le a linket az epizód jegyzetekbe. Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes a Portfolio pénzügyi elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.